Jézus Krisztus mondja, ami azonban a szájból jön ki, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalannál ennek. Tegyelem nélkül és békesség is Istentől, az Atyától, Istenő fiától, Úr Jézus Krisztusból. Drága testvérek, év utolsó vasárnapján a 455-ös dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. A 455-ös dicséretünket keressük ki, és annak a legelső versét énekeljük fennállva, szeretnéken gyermeknek a nagy elmi gondozónak az éneket. 455-ös dicséretünk első versét énekeljük. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszállunk.
Úgy szeretett a világot, hogy egyszülött fiát adta őreket, hogy aki hitől benne el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Isten igéjét, amelyet olvasok a mai napon, Jakab apostol leveléből, a 3. fejezet első 12 verséből. Tehát Jakab levele, annak a 3. fejezetéből az első 12 verset olvasom. A nyelv bűneiről szól ez az ige szakasz. Folytatjuk a mai vasárnapon is a gyakorlati keresztény életről szóló sorozatunkat, immár a 22. vasárnapja. Hallgassuk tehát az igét Jakab leveléből. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányítjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket. Egy egész kis kormányúttal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen parányi tesz részt, mégis milyen nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat, a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető. Meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonoszhat, szerve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtetett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene így lenni ennek. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áradt-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Áldja meg az Úr Jézus igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, az év utolsó vasárnapján is keressük a Te országodat, megállunk a Te színed előtt, és vágyva vágyunk arra, hogy Te is megszólíts igéddel keresztül, megszólíts és halkét szelít szóval közelíts felénk, megérints bennünket a Te lelkednek erejével, hatalmával, és megértsük, hogy mi a Te szavad mi hozzánk. Urunk Istenünk, elrepült megint egy esztendő, és ha visszatekintünk, meg kell látnunk, hogy hányszor szólítottál, cselekedtél velünk, hányszor nyújtottad ki kezedet, áldásul, kegyelmül, és mi bizony olyan sokszor nem dicsértünk ezért téged. Könyörülj rajtunk, és könyörülj életünkön, könyörülj fásult lelkünkön és szívünkön, könyörülj, hogy érzéketlenek tudunk lenni szavad iránt, szereteted iránt, felénk való közeledésed iránt. Add meg nekünk, Istenünk, hogy ne utasítsuk el a Te szeretetedet. Ha Te közeled felénk, bátorítson ez bennünket is, hogy keressük még jobban országot, közeledjünk Te hozzád, és ami egész valónkat nyissuk ki kapul Te előtted, hogy jöjj be életünkbe, tedd azt rendbe, gyógyítsd azt meg, egészen tisztítsd meg minden gonoszságtól, végy abban a lakozást, és jöjjön el életünk minden területén a Te király urának. Eléd hozzuk a nyomorultakat, a szenvedőket, Urunk. Könyörülj mindazokon, akik testi vagy lelki gyötrelmektől szenvednek, könyörülj a sebzett lelkűeken, könyörülj árvákon, özvegyeken, szomorkodókon, gyászolókon. Tőled várjuk és kérjük a szabadítást, vigasztalást, gyógyítást, kegyelmet és felemelést mindannyiunk számára. Légy most közöttünk, taníts bennünket a Te igéden keresztül, és hadd legyen kész a mi lelkünk, rád figyelni, szabadat befogadni, és a keskeny útra térve azon járni hűséggel. Amen. Kedves testvérek, ének szóval készülődjünk az ige hirdetéséhez, mégpedig a 466-os énekünknek a második versét énekeljük most. 466-os dicséretünket keressük ki, 466-os énekünket, és annak a második versét énekeljük, amely így kezdődik, szívemet töltse be kegyelmed ereje. Tételem alap ígéje írva található a Példabeszédek könyvében. Egyetlen igeverset fogok olvasni, a Példabeszédek könyvének a 12-es fejezetéből a 14. verset. Példabeszédek 12. fejezete, és abból a 14-es verset olvasom. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. Még egyszer olvasom. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. Eddig az Úr írása. Kedves testvérek, mi atyánk imádságban azért szoktunk imádkozni, hogy jöjjön el Krisztus uralma a mi életünkben. Életünk minden területén jöjjön el Jézus Krisztus királyi uralma. Amikor azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, az eredeti görög Bibliában ez a kifejezés van, hogy a királynak alávetett terület, a király uralma alárendelt terület. Tehát jöjjön el a mi életünkben a királyok királyának, Jézus Krisztus uralmának életünkben az az időszak, amikor minden területet ő felügyel és ő ural. Jakab apostol a levelében azonban ír egy olyan területről a mi életünkben, ami az ő megfogalmazása szerint szinte megszelidíthetetlenül ellenáll a Krisztus uralmának. Megszelidíthetetlenül ellenáll egy terület a Krisztus uralmának. És ez a terület, ami beszélünk. Jakab apostol egy egész komoly fejezetet szentel annak, hogy mik a nyelvnek a bűnei. Milyen rettenetes, súlyos dolgokat tud véghez vinni, ami szánk, ami beszélünk, ami nyelvünk. Bizony, aki a nyelvét átadta Krisztusnak, mert meglátta a nyelv bűneit, még az is gyakran azt tapasztalja hívő emberek is, hogy a nyelv egy olyan eszköz, olyan testrész, amelyet néha használni tud Krisztus, és néha azonban az ellenség hatalma is használja a mi szánkat, a mi nyelvünket. Egy olyan terület, amely állandóan gazdát cserél. Hol Krisztus uralma jelenik meg, amikor őt áldjuk, őt magasztaljuk, de amikor kibudjan belőlünk a gonoszság, indulataink, mindaz, ami szívünkben, lelkünkben van, akkor kiderül, hogy ezt a területet a sátán is akarja erősen használni. Hát nézzük, hogy Jakab mit mond a nyelv bűneiről. Ez az első pontunk, hogy megnézzük, mit mond erről az apostol. Azt mondja az apostol, hogy megszelidíthetetlen, telve halálos méreggel. Ilyen a nyelv. Ilyen a mi nyelv. Megszelidíthetetlen. Ki mondja? Nagyon komolyan, nagyon karakánul az apostol, hogy az emberek közül a nyelvet senki nem tudja megszeregíteni. Itt van az a pont, amikor a hívő ember egészen el tud szomorodni és bűnbánatot tartani, hogy Uram, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítéltesből. És erre az a válasz, amit Pál is ugye fölteszi ezt a Róma 7-ben, és saját maga válaszolt, hogy hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Ő az, aki meg tud szabadítani bennünket ebből a gyarló testből, ebből a halálra ítélt, bűnnel fertőzött testből. Nézzük meg Jakabnak a hasonlatait, hogy miket használ hasonlatként a nyelv megzabolázására. Azt mondja, hogy a lovaknak egy kicsike zablát vetünk a szájába, és az egész lovat tudjuk irányítani. Talán fél tonna is van egy megtermett, erősebb ló, és kicsink zablával tökéletesen lehet uralni, irányítani arra, merre a lovasa akarja. A hajókat is idehozza például Jakab apostol, hogy hatalmas hajókat építettek már az ókorban is. És egy parányi kis kormánylapáttal, a kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormány is akarja. De itt a nyelv. Parányi tették. Egészen kicsi. Azt gondolnánk, hogy ami kicsi, az nem is veszélyes. Azt gondolnánk, hogy ami parányi, az nem lehet ártalmas, és nem lehet számunkra veszélyes. És mégis egy parányi testé, amely úgy viselkedik, mint egy parányi tűz, amely felgyújtja az egész erdőt. Parányi testé, amely nagy dolgokkal kérkedik, amely telve van halálos méreggel. Olyan, mint egy hullám. Olyan, mint egy hullám. Ezzel a szájjal áldjuk az Urat, ezzel a szájjal tudjuk elmondani az imádságainkat a mennyei Atyának, kijönteni a szívünknek minden panaszát, lelkünknek minden óhaját az Isten elé. És ugyanezzel a szájjal, amelyel Isten magasztalni tudjuk, énekelni tudunk a gyülekezetben, ugyanezzel a szájjal mondjuk el a gonoszságokat, szívünknek az indulatait, a káromlásokat, mondjuk el fele barátaink felé szeretetlen kritikát, kijön belőlünk a gőg, kijön belőlünk rengeteg gonoszság. Az apostol olyan szelíden jegyzi meg, pedig kemény dolgokat mond, hogy testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Nem kellene ennek így lennie. Egyszer volt egy költő, akinek a nappaliában a székek fából voltak faragva, és minden szék számlára hátul az volt ráfaradva, hogy a távollevők itt vannak. A távollevők itt vannak. Kérdezték tőle sokan a vendégek közül, hogy mondd már el nekünk, hogy miért van ilyen furcsa felirat a székeken, hogy a távollevők itt vannak. És mondta a költő, hogy mások távol létében olyan hamar az embernek a beszéde át tud fordulni szeretetlen kritikává, rágalmakká, hazugsággá. És olyan jó, amikor az ember rápillant a székre, és tudja azt, hogy nem beszélhetünk akárhogy. Ha nincs itt az, akiről beszélünk, nem védheti meg magát, nem hallhatja az ellene felhozott vádakat, kritikát, szeretetlenséget, akkor nem beszélünk róla. A távol levő itt vannak. Bárcsak a keresztél házatnál is ugyanígy lenne, nem csak a világ fiainál, hogy úgy éljünk és úgy beszéljünk, mintha mindig ott lennének azok is, akikről szó van. Mit áraszt a mi szánk? Mit áraszt a mi szánk? Olyan forrása, amelyből keserű és édes víz is jön, áldás is és átok, olyan-e a szánk, amelyből szúrós tövisek is jönnek, nem csak áldás, mit áraszt a mi szánk? Mit áraszt a te szánk testvér? Kinek a hatalmában, szolgálatában van a te nyelven? Kinek a szolgálatában van a te nyelven? Olyan jó lenne, ha ezt a parányi testrészt is egészen Krisztus uralma alá tudnánk vetni. Nagy Sándorról, a Materon hadvezéről jegyezték fel, ha valaki oda ment hozzá egy másik emberről panaszkodni, akkor a panaszkodó mindig azt látta, hogy a nagy hadvezér és király befogta az egyik fülét, és úgy hallgatta meg a másik embernek a panaszát. És ha megkérdezték, hogy hát felség, hát miért csak az egyik füledet adtad oda, amikor beszéltem hozzád, akkor az volt a válasz, hogy a másik fülemet annak tartom fel, akire a vádat adott. Igyekezett maga módján igazságos lenni ez a fogány hadvezér. A példabeszédek könyvében nagyon sok igét találunk a beszédről. Nagyon-nagyon sok igét. És vissza kell térnünk Biblia egészéhez, hogy mit tanít Isten igéje a beszédről. Milyen az? Milyenné tud lenni? Mik a jellemzői? Honnan táplálkozik? Nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje. A sok ige közül kettőt választottam ki, amiről beszélnék. Az egyiket fel is olvastam alapigeként, az többször benn van az igében, hogy amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. Egy fejezettel később még a példabeszélek 13-ban is benne van, ott egy kicsit más raggal mondja az ige, hogy amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól. Itt a 12. fejezetben pedig a ből ragot használja. De van egy olyan ige is, szintén a példabeszélek 12-ben, a 18-as vers. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Különös dolog, amit mond a Szentírás. Amit ártalmatlan, és talán úgy mondanánk, hogy egyszerű kis hiába való szavaknak tartanánk, az a fecsegés az tördöfésé is lehet. Bántó beszélés. A bántó beszéd haragot támaszt, mondja Salamon, másik helyen a példabeszédek könyvében. Vajon milyen a mi beszédünk? Sóval fűszerezette, ahogy tanítja az új szövetség, kedves, mindenkor kedves és sóval fűszerezette, vagy pedig olyan, mint a tördöfés. Hogy akihez szólunk, akivel beszélünk, sebeket oszta az a nyelv. A bölcsek nyelve pedig gyógyít, mondja az igének a másik része. És ez a gyümölcsös mondat, ami nagyon-nagyon megmaradt bennem ezen a héten, amikor készültem, és sokat gondolkodtam, hogy a különös szóhasználat és a metafora, amit használ Salamon, mennyi mindent mond és mennyi mindent takar. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. A beszéd olyan, mint egy növény. A beszéd olyan, mint egy növény. Van gyökere, van szára, táplálkozik, mégpedig onnan, ahova a gyökereit eresztette, és a táplálék, amit felszív, meghatározza, hogy milyen gyümölcsöt fog teremteni. Gyümölcse is van. A beszéded, a nyelved olyan, mint egy növény. Ez Salamon hasonlat. Ő beszél gyümölcsről, és ezt ő látja így. És ez a gyökér a szívben van. A beszédünk gyökere ott van a szívben. Jézus azt mondja, hogy ami a szívből származik, és kijön az ember szájából, azt teszi tisztátalanná az ember. Nem ami bemegy a száján, ami kijön oda. Ó, de sok szekta akar ételtörvényeket bevezetni, ezt ne leheted meg, azt ne leheted meg. Jézus kereszt-kereszt megmondja az evangéliumokban, hogy amit eszik az ember, ami bemegy a száján, az nem teszi tisztátalanná az ember. Az egyik evangélium, a Márk evangélium, a 7. részben ki is mondja, hogy Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt. Az mindent megehet. Ami viszont kijön az ember szára, az tisztátalanná tudja tenni az ember. A szívből származnak a hazugságok, a gonoszságok, a hamisságok, a tisztátalanságok, a parázsaság, a házasságtörés, a gyilkos gondolatok, a düh, a káromlás, minden onnan származik. És ott van a beszédünk gyökere. Amit mondunk, onnan veszi föl a tápanyagot. Aztán megnézhetjük a gyümölcsöket, hogy vajon a tápanyag milyen gyümölcsöket engedett teremni beszédünkben. Hát mi van a te szívedben, testvér? Azt, hogy mi van a szívedben, mindig megmutatja a beszédet. És megmutatja a beszédednek a gyümölcse, hogy mivel van tele a te szíved. Szeretetlenséggel, türelmetlenséggel, tisztátalansággal, rossz indulattal, kritizálással, a tisztasággal, a szentséggel, az Úr igéjével, zsoltárokkal. Mivel van tele a szíved? Milyen tápanyagot szív magából, magába? A te beszéded, a nyelved, mint növény, és ugye annak nyomán termi a maga gyümölcsét. Édeset vagy savanyú, keserűt, vagy ízetlen. Van ízetlen gyümölcs is. Jó pár évvel ezelőtt járt egyszer nálunk valaki, aki hozott külföldről nekünk egy avokádó. Teljesen ismeretlen gyümölcs volt számunkra, még nem láttunk olyat, nem is ettünk olyan. Megbontottuk a család, meg ez egy teljesen ízetlen gyümölcs. Azóta hallottam, hogy külföldön is mindenféle bólékban használják, meg kell ízesíteni, levet csinálni nekik, keverni mással. Lehet a mi beszédünknek is olyan gyümölcs, amely ízetlen, keserű, édes vagy savanyú, hogy milyen gyümölcsöt terem a mi beszédünk. Aztán a második dolog, amit Salamon tanít, hogy ez a beszéd, ami kijön belőlünk, ez visszahat ránk. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. A beszéd visszahat ránk. Az a gyümölcs, amelyet terem, kiderül, hogy visszaérkezik te hozzád, és le kell lenned. Nagyon egyszerűen hangzik, de ilyenkor ízleli meg az ember, hogy Uram, mit termek? Mi az, amit terem az én szívem és az én beszédem? Az a gyümölcs, az nem csak a hallgatósághoz érkezik el. Nem csak azok esznek belőle. Az a gyümölcs különös módon Isten így rendelte, jól akad téged is. Visszaérkezik te hozzád is, meg kell kóstolnod a saját beszédet gyümölcsét, és jól kell vele laknod. Nem csak megízlelni egy kicsit, rogyási, jól kell vele laknod. Hát milyen gyümölcsöt termünk? Mivel szoktál jól lakni, testvér? Isten igazságát úgy rendelte, hogy azzal lakjál jól, ami a te beszédednek a gyümölcse. Azzal lakjál jól. Szomorúan, csendesen és alázattal kell megkérdezem, hogy mivel lakott jól bennünket Isten igazsága? Mit kell fogyasztanunk? Ami visszaérkezik hozzád, mert mi termesztjük? Ízlik-e neked? Ízlik-e neked? Mit kell megenned a beszéded miatt? Így is föl lehet tenni a kérdést, hogy még jobban személyes legyen. Végezetül beszéljünk arról, hogy mit akar Jézus a mi nyelvünkkel. Ez a legfontosabb. Hogy megoldást is lássunk az igéből. Mit akar Krisztus a mi nyelvünkkel? Az első, amire oda kell figyelnünk, azt mondja a bölcs Salamon, hogy a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Gyógyít. Az a nyelv, amely sajnos tud átkokat is szólni. Tud Istent is káromolni. Isten mégis arra rendelte, hogy a kegyelem megtisztítsa, és áldás eszköze legyen a hallgatóság számára. Az a nyelv, az gyógyító legyen. Az a gyümölcs, amelyet terem a beszédet, az másokat meggyógyítson. Az másokat felüdítsen. A másoknak a lelkét úgy táplálja, hogy ez megerősödjön az a lélek. A bölcsek nyelve gyógyít. Ez az első, amit meg kell tanulni. Krisztusnak ez az akarata, te nyelveddel és a te beszédeddel. A te nyelved és a te beszédet gyógyítson. A második, hogy jó gyümölcsöt teremjen. Bármit mondasz. Azt mondja az új szövetség, hogy áldásul legyen a hallgatóknak. Áldásul. Nem áraszthat-e te szád indulatot, dühöt, türelmetlenséget, gonosz keserűséget át. Áldásul legyen. Isten gyönyörködik a jó gyümölcsökben. Erre rendelt bennünket, hogy gyümölcsöt teremjünk. És azt, ami gyümölcsünk megmaradjon, ezt szeretném, hogy ami beszélünk, jó gyümölcsöt teremjen. Aztán a harmadik, amit szeretne Krisztus, hogy áldott forrássá legyen a te beszéded. Forrássá. A forrás az ad valamit. Mindig ad. Hűsítő vizet. Vannak néma keresztények, akik nem beszélnek. Vannak, akik nem tesznek bizonyságot. Ezek ilyen kiapadt források. Van olyan száj, amely gyávaságból nem meri szólni a Krisztus evangéliumát, igényét, néma marad, amikor beszélnie kellene, nem ad vizet, amikor áldásul kellene adnia, ontania, amit ő már kapott. A király a királyától. Krisztus azt akarja, hogy eszközül ad oda ő neki a te szádat, hogy az forrássá tegye. Hogy ő az forrássá tegye. És ez a forrás, ez áldás, Krisztus eszköz által áldás árasztom magunk. A negyedik, amit meg kell tanulnunk, hogy vigyázz a szívedre. A szív és a száj direkt összeköttetésben van. Ez egy műszaki kifejezés, amikor az aránya az összekapcsolt dolgoknak egy-egy. Nincsen eltérés a fogaskerekek arányai között. Azt hívják, hogy egy direkt sebességfokozatnak a sebváltóban. Szóval egy az egy az aránya, két sebesség fokozat fogaskereke között. Így értem én is azt, hogy a száj és a szív között direkt kapcsolat. Ha nem vigyázol a szívedre, az automatikusan megjelenik az ajkadon, ami a szívedben van. Azonnal is automatikusan. A beszéded a szíved állapotának azonnali közlésmódja. Kifejeződése. Megmutatkozója. És mindig leletezi, ami beszélünk a szívünket. Úgyhogy vigyázz a te szívedre. A példabeszélek 4.23 azt mondja, hogy minden félszett dolognál jobban őrizd meg szívedet. Abból indul ki az élet. A száj és a szív direkt összeköttetésben vannak. És az ötödik, amit meg kell tanulnunk Isten igéjéből, hogy a nyelv legyen Krisztus fegyelme és uralma alatt. Krisztus fegyelme és uralma alatt. Majd lesz ebben a gyakorlati keresztény életben külön csak egy rész, legalább egy vasárnapot fogunk szentelni a hívőnek fegyelmének, a fegyelem a hívőember életének az ABC-je, de már most ezt a mondatot hadd mondjam el. Van-e fegyelem a te beszédedben, a te életedben? Adod a szádat, a beszédedet, a nyelvedet, hogy Krisztus fegyelme kontrollja, uralma alá tartozzanak. Az a király uralkodjon a te életednek ezen a területén, aki az áldásoknak a királya. Vajon oda tudjuk-e ezt adni, és meg tudjuk-e vallani nyelvünknek a megfelidíthetetlen voltát? Oda tudod-e Istennek úgy adni nyelvedet, hogy Uram, én nem bírok vele. Uram, én nem tudom legyőzni. De neked van arra hatalmad, hogy eszközöddé tedd, áldás forrásává tesz, és használ. A történetben fejezetben élt egyszer Memel városában egy idős, teljesen meggörbült, megbénult hajós kapitány. És mindig elmesélte az ő megtérésének a történetét. Azt mondta, hogy annak idején, amikor fiatalon tengerész volt, és vissza feljebb ugye a ranglétrán mindig az élető kapitányá lett, ami a vén tengeri medve lett. Azt gondolt, hogy a tengerésznek mindig hazudnia kell, lódítania kell, és mindig kitalál történetekkel dicsekedett. És sokszor átkot is kért mindig magára, hogy görbüccsen meg engemet az Isten, hogy ez nem így volt, ahogy elmondtam neki. Mindig lódított, hazudott, kitalált történeteket, mondott a többi tengerésznek. És egyszer Isten szaván szokta ezt az ember. Az egyik ilyen történet elbeszélése után, amióta megint kimondta az átkot, hogy görbítsen meg az Isten, meg bénuljak meg, ez nem így van. Szélítés érte, egészen gördbe rándult az ő egész teste, és lebénul, meggörnyedve lebénul. 3 évig terelt az Istennel a lelkében. 3 éven keresztül hadakozott az Istennel, és az Urat vádolta, hogy mi történt ő vele. A szerető Isten ezzel a perlekedő emberrel is olyan egy irgalommal bánt, hogy utat talált ennek az embernek a szívéhez. Megláthatta ezzel az emberrel, hogy nem Isten az oka az ő lebénulásának, hanem saját maga. aztán megtalálta Krisztus ezt az embert, kegyelmetért, ez a lebénult hajós kapitány Isten gyermeke lett. És azóta bénultan is mondja mindenkinek ezt a történetet, az ő nyelvének a bűnei. Isten így mentette meg őt, hogy szaván fogta a hamis szavaira, amiket kimondott. Így hajolt lejjebb az Isten. Bénán is nyomorultan, idősen mindig elmondta, hogy boldog vagyok a Krisztusban. Megmentett, megtalált, hogy szaván fogott ezzel. Hát így mondd ki te is minden beszédeket. Isten hallja. Szabadon tud fogni. De le is tud hajolni hozzád, hogy megszabadítson és megáldja téged. Áldott legyen az ő neve. Amen. Énekszóval feleljünk testvérek az ige hirdetésére. A 459-es dicséretünknek most a harmadik versét énekeljük. Keressük ki a 459-es dicséretet. 459-es dicséretet és a harmadik versét énekeljük. Így kezdődik a 459-es ének harmadik verse. Örök kőszára állva a lelkem megpihen. Halljuk meg előtted, Urunk Istenünk, hogy bizony a Te ígéd élő, ható és személyes, szíven talál, megítél, és megítéli azokat a dolgokat is, amelyeket más emberek nem is tudnak rólunk. Nyelvünknek bűneit, beszédünknek gonosz gyümölcseit. Hadd boruljunk le elé bűnbánattal, és avval az őszinte vallomással, hogy bizony a mi nyelvünk is megszelidíthetetlen, telve halálos méreggel. Nem bírunk vele. Ezzel imádkozunk te hozzád, ezzel énekeljük a téged magasztaló zsoltárokat, és ugyanezzel a szájjal, nyelvvel átkozódunk, szitkozódunk, és teremjük a gonoszság minden gyümölcsét. Könyörülj rajtunk. Mutasd meg hatalmadat, hogy van hatalmad életünknek erre a területére, és király uralmadat elhozni. Könyörülj rajtunk, hogy a szánk a te eszközöd legyen, a te hatalmad alárendelve. Áldások forrásává váljon, és ne öntsön áldást is és átkot is, hanem csak áldást. Ne teremjen gonosz gyümölcsöt, hanem csak édeset, olyant, amely előtted is kedves. Könyörülj életünkön, dolgainkon. Taníts mindig, hétről hétre, napról napra, tanítványként bennünket, igédből. És az, hogy tanítványként hallgassunk, tanítványként figyeljünk erre át alázatos, engedelmes lelkülettel. Rábízzuk szeretteinket, és külön imádkozunk a szenvedőkért, nyomorultakért. Könyörülj betegjeinket, könyörülj azokon, akik távol vannak, és valamilyen fájdalomban, lelki gyötrelemben szenvednek. Nyújts ki kezedet, hogy ők megszabadulhassanak, arra teljes életre, amely téged magadtal, amelyben a te szabadításod kiteljesedik. Áld meg így mindannyiunkat, nevedért, dicsőségedért, Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Csendes percben mindenki a maga szíve imádságát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Minden kegyelem Istene, aki kihozta a halálból a juhoknak pásztorát, ami Urunkat Jézus, tegyen készségesekké titeket minden jóra, akaratának cselekvésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által. Amen. Testvérek, a záró énekünk pedig a 455-ös éneknek a 4., 5. és 6. verse. 455-ös énekünknek a 4., 5. és a 6. verseit énekeljük. Így kezdődik a 455-ös dicséretünk 4. verse, zarándok módra járva, legyen kezünk üres.